Folytatjuk a krízisek és pofonokat, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Ma a turizmusról beszélgetünk, és dr. Kulcsár Noémit kérdezem, a Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi docensét, a Turizmus Intézet vezetőjét. Ott hagytuk abba a diskurzust, hogy mi minden történhet, hát nem vettük végig, hogy mi minden történhet, de hogy milyen veszélyeknek van kitéve az, aki távoli vidékre megy, tehát utazó. Most arról szeretnélek kérdezni, amikor még hazai terepen vagyunk, tehát kiválasztjuk a desztinációt, hogy hova megyünk, ma már talán kevésbé elterjed, de azért most is előfordul, hogy ugye utazási irodákon keresztül, vagy utazási ajánlatokon keresztül megyünk, mondjuk lehet egyébként, hogy az élőben történő üzletkötése ritkább, és online ugyanígy megvan, tehát kötettik egy deal, eladás, megveszünk valamilyen kínálatot. Ez mennyire jellemző még?
Igen, az utazási irodáknak a szerepe az még mindig jelentős, tehát nem is tudom, hogy mikor, szerintem nem a közeljövőben fogunk arról beszélgetni, hogy megszűntek abszolút az utazási irodák, annak ellenére, hogy persze látjuk azt a tendenciát is, hogy nagyon sokan egyénileg szervezik és tervezik meg az útjaikat. Gondolok itt elsősorban az Z-generáció tagjaira is, akik ugye nagyon ügyesen használják a digitális eszközöket, nagyon jól online, social media felületeken, stb., és ragyogóan tudnak utat szervezni, beszélik a nyelvet is, úgyhogy ez segítségükre van, de azért mindig vannak olyan fogyasztói csoportok, akiknek kényelmesebb, vagy gyorsabb, vagy kifizetődőbb, hogyha utazási irodával utaznak. Általában azok a fogyasztói csoportok, akiknek azt szoktuk mondani, hogy időben szegények, pénzben gazdagok, tehát, hogy akinek annyira drága az ideje, hogy ő nem pazarolja arra, hogy saját maga összeszedegesse az ajánlatokat, és kibogarász, hogy mi lesz számára az optimális, illetve az idősebb korosztály, aki esetleg nem úgy használja, vagy nem tudja olyan jól használni az online lehetőséget és a keresési felületeket, és azt is látjuk, hogy a távoli a desztinációk esetében, amikor tényleg egy másik kultúrában szeretnénk elutazni, akkor egy picit a bizalom az így meginog, és akkor inkább azt mondjuk, hogy jöjjön egy profi utazási iroda, vagy utazás szervező, akinél mi megvesszük egyben a csomagot, és akkor rábízzuk magunkat annak érdekében, hogy biztosan jól sikerüljön az az utazás.
Na, erről fogunk mindjárt beszélni, hogy biztosan jól sikerül az az utazás, de egyébként az teljesen meggyőző, amit mondasz, itt közben végig gondoltam magamban is, hogy ugye miből áll egy csomag? Alapvetően odajutás és ottani szállás. Ez a kettő, ami nélkül mondjuk nem beszélhetünk csomagról. Igen. De ha messzire megyünk, akkor rögtön reptéri illeték, vízum, beutazás, ottani befogadó nyilatkozat, most tényleg jót tett.
Tehát, helyi transfer, igen.
Tehát ugye oda jutni, ott még innen oda, egynapos kirándulás szervezettem, mert csak fegyveres biztonsági őrrel lehet, vagy nem tudom, szafari, akkor tényleg most így én közben is úgy érzem, hogy azért ez viszont már lehet, hogy jó, ha valaki összerakja, és én egybe csak egy számlát akarok fizetni.
Igen, egyrészt könnyebbségi az is, hogy egyben egyszerre kifizetett, sőt már itthon ki tudod fizetni a nagy részét, és akkor már ott a helyszínen ezzel nem kell foglalatoskodnod, illetve hát egy távoli desztináció esetén nincs helyismeret, meg nem ismerjük azt a kultúrát, nem ismerjük ott a viselkedési rendszereket, tehát hogy segítség tud lenni, igenis, nagyon nagy mértékben az utazási iroda, hiszen ők ennek a területnek a szakemberei. Biztos vagyok benne, hogy mindig lesz kereslet az ő tevékenységeikre, és hát nagyon jó kis modellekben dolgoznak ők, tehát dinamikus csomagolástól elkezdve, ami tényleg a fogyasztónak a csomagválasztását segíti. Ugye ez a dinamikus csomagolás, ez azt jelenti, hogy a fogyasztó, tehát az utazni kívánó emberke pakolja bele a csomagba, amit ő szeretne. Ez neki egy könnyebbség, keresleti oldalról ez egy nagyon-nagyon nagy könnyebbség számunkra, de hogyha már az utazási irodát nézzük, akkor nyilván az ő szolgáltatás folyamata az nehezítve van ezáltal. Tehát neki az lenne a legjobb, ha az összes utazó ugye ugyanazt akarná megvenni, ugyanabban az időben szeretne utazni, amit az iroda kiajánl, de sajnos a mai fogyasztók nem ilyenek.
Azokat nem lehet zsinóron rángatni, bár picit biztos lehet. Ugye említetted, de szerintem ezt emeljük ki külön is, a költséghatékonyságot, tehát effektíve olcsóbb tud lenni egyes szolgáltatás típus az utazási irodánál, mint hogyha külön vadásza az ember.
Igen, igen, igen. Olcsóbb tud lenni, hiszen hát az utazási irodák, ők nagy mennyiségben bevásárolják ezeket az utakat, tehát ott van nekik egy óriási kedvezmény, és ezért sokszor élnek is az árgaranciával, tehát hogyha máshol mi kedvezőben látjuk, akkor ők még esetleg kifizetik a különbözetet is, tehát hogy tényleg érdemes, én azt mondom, amikor főleg azokban az esetekben, amit az előbb is említettem, hogy távolra megyünk, vagy nem beszéljük annyira jól a nyelvet, stb. Stb., akkor érdemes szakembernek a segítségét kérni annak érdekében, hogy tényleg élményszerű legyen, és jól sikerüljön az utunk.
És ilyenkor kap az ember egy vouchert, legalábbis régen így volt, és akkor azt kellett mindenhol lobogtatnia, hogy én ide is be vagyok fizetve oda, és akkor erről általában tudtak.
Igen, és képzeld el, hogy azért vannak olyan utazási irodák is, mert most egy picit nekem így az utazási irodák kapcsán a tömeg turizmus érzetem támad, de hogy azért egyre több olyan utazási iroda van, aki akár kombinálja így az egyéni utazás és a szervezett utazásnak az előnyeit, tehát, hogy mindenhol
ezek inkább exkluzív utak szoktak lenni, nem?
Igen, 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 és akkor ott azért érezzük azt, hogy nem egy tömegnek vagyunk a része, és nem ilyen sablon kínálatot kapunk, érezzük azt, hogy egy picit azért személyre szabottabb, vagy legalábbis egy csoportra szabottabb az az élmény, amit kapunk, de mellette azért ott van segítség, és fogják a kezünket, hogyha bármi probléma van.
Meg egy telefonszám.
Igen, 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 igen. Tehát, hogy
itt ilyenkor fel lehet hívni.
Ez egy ilyen optimális.
Mi a helyzet, és akkor itt az utazási irodákat még kivesézve, a csoportos utakkal, amikről szintén él egy sztereotípia, vagy talán több is, biztos, hogy most is jellemzőek. Most jellemzőek-e? Ezt kérdezem először.
Igen, tehát az utazási
szektor. Tehát a chartergép, meg a buszos út, két nap Párizsba oda-vissza.
Persze, abszolút jellemzőek, ezek ugyanúgy működnek, abszolút megvan a keresletük is, de én is ismerek olyan utazási irodát, vagy és közvetlen kapcsolatban is állunk az egyetemen velük, akik viszont úgy visznek csoportokat, tehát, hogy ők mélyebb ismereteket szerezzenek. Tehát nem csak ez a felszín, hogy most kiutaztatjuk őket, gyorsan végigmegyünk az attrakciókon, gyorsan lefotózzuk őket, esetleg szelfizünk, és utána beülünk az autóbuszba, vagy a charterbe, és jövünk haza, hanem úgy mennek ki kisebb csoporttal, hogy ott értéket teremtenek. Tehát a turista is kap valamit, haza tud hozni valamit onnan, ugye a szuveníreken kívül, tehát valamilyen értéket, valamilyen benyomást, valamilyen tudást. Másrészt turista is hagy ott valami értéket, tehát akár jellemző az is, hogy kétkezi munkával a helyi lakosok számára ott valami értéket teremt, és akkor, hogy kicsit konkretizáljam, az egyik utazási iroda, aki partnerünk is, Kongóban olyan utakat szervezett, ahol a magyar turisták egy kis rendelő, hát nem rendelő intézetet, hanem egy kis szobát, egy ilyen egészségügyi szobát kialakítottak a helyi lakosoknak, kétkezi munkával, meg némi anyagi támogatással. És ezáltal ugye hagytak nyomot maguk után, pozitív nyomot, nem csak ökolábnyomot. És szerintem az ilyen utakra nagyon nagy szükség van.
Hát ez biztos, hogy sokkal meghatározóbb élmény, meg hosszabb távú dolog, hogyha az ember úgy érzi, hogy valamiféle ilyen társadalmi felelősségvállalást is.
De hát volt értelme annak, hogy elutazott, ugye azon kívül, hogy ő neki mekkora élményt jelentett, vagy hogy világot látott, azon kívül azért nagyon jó tud esni az embernek, hogyha azt mondja, hogy na hát az én utazásom során, azzal, hogy én kiutaztam oda, annak a 2-3-4-5 embernek valami plusz tudtam adni, valami jobb lett az életminőségen, legalább egy picit tudtam javítani.
Beszéljünk a kicsit negatívabb részeiről ennek az utazási irodás modellnek. Ez amikor végül is csalódást kelt az, amit az ember a helyszínen talál. Ugye ezek azok a típusú szolgáltatások, a szállodától elkezdve a gyerekfelvigyázáson, akármeddig, amit ugye nem lehet előre kipróbálni, ez a szolgáltatóiparnak egy nagy rákfenéje, hogy ott a helyszínen, el kell hinnem, és a helyszínen derül ki az igazság pillanata. Ilyenekről beszéltünk itt a szünetben, de most is ilyenről, nem olyan közel volt a tenger, nem olyan könnyű eljutni, nincsen addig nyitva, most éppen zárva van az az étterem, ami miatt mentünk. Tehát ez a fajta csalódás, vagy picit ilyen vetítés, ami esetleg rózsaszínebbnek tűnik az ajánlatban.
amikor tömegeket utaztatunk, tömegeket kell kiszolgálni magas szinten, az ugye nagyon nagy kihívás, én azt mondom, sokszor lehetetlen is mindenkinek megfelelni, meg minden igénynek, mert nyilván mindenki szeretné a kis saját élményét megélni, de a szolgáltatói oldalon meg nagyon nehéz, hogy minden egyes turistának, minden egyes utazónak ugyanazt a magas igényszintet ugye előrehessen teremteni. Tehát különböző elvárások vannak. Nyilván más az elvárása a kisgyermekes családnak, nyilván más az elvárása a fiatal párnak, vagy az idős nyugdíjasnak. Tehát az, hogy most egy bár éppen ott van a szálloda kertjébe, és az nyitva van, vagy nem, a háromféle csoport háromféleképpen fogja azt értékelni, és az értékelésének nyilván hang is ad. Az egyiknek nagyon fog tetszeni, hogy az ott van, a másiknak meg nagyon nem fog tetszeni. De az a bár, az például pont ott van.
Hát igen, és a bárról, ugye én is többféle korosztályt képviselek, ha akarok, ugye előfordul, hogy olyan helyszínre megyünk, de ez még belföldön szokott lenni, ahol előre megkérdezik, hogy lesz-e esküvő a hétvégén, mert akkor mi nem megyünk. És nem egyszer van, hogy nem, most nincsen foglalás, és aztán az ember odaér, és kiderül, hogy azért a péntek, szombat az buliba torkollik. Mondjuk ez nem utazási iroda dolog, de helyszín dolog.
Ez is előfordulhat, lehet, hogy elfelejtettek titeket tájékoztatni időközben. Vagy igen, attól függ, hogy mennyire korrekt ugye a partner is, hogy vagy elfelejtett, és tényleg az ő hibáján kívül, vagy esetleg nem akart. És akkor már itt megint visszatérünk a manipulációra, mi különben nem vetted volna meg azt a csomagot, vagy azt a szállást.
És azt gondolom, hogy minél nagyobb a tétje egy ilyennek, ugye annál jobban, szép szót keresek erre, hogy felháborodik az ember, tudtam volna plasztikusabban mondani. Tehát, hogyha valahogy nagyon messzire akarok menni, életem utazása, nászút, mit tudom én, akkor, hogyha ott nem stimmel valami, amire nagyon készültem, és ez már utazási irodás dolog, mert azért általában ilyen exkluzív dolgokat inkább már onnan vesz az ember, akkor azért nagyon nagy, hát kártérítés igény merül fel bennem, most nem csak anyagi értelemben gondolom, hanem ez a leszámolás jellegű, számonkérés jellegű.
Igen, tehát itt anyagi értelemben is gondolkodhatunk róla, és valószínű, hogy mondjuk, hogyha írunk egy reklamációt, és tényleg valós a követelésünk, akkor valahogy téríteni is fogják. De hogyha olyan volumenű eseményről van szó, amit említettél, hogy például az esküvőnk, tehát hogy azért annak hosszú távon nagyon nagy lenyomata van a mi kis életünkbe, tehát akármennyire is kompenzálják anyagilag, valószínű, hogy az a rossz emlék az meg fog maradni. Tehát hogy azért nagyon nagy felelőssége van itt az irodának is, vagy a partnernek is, hogy a vendégnek abban az élethelyzetben, ami számára nagyon fontos, arra oda kell koncentrálni, arra a vendégre nagyon. De egyéb eset, pedig, hogyha panaszt teszünk, és a panaszunk az normális stílusban van megírva, vagy elmondva, és tényleg korrekt, akkor mindig szoktak azért kárpótolni, és valamilyen ajándékot adni, hogy azért ne maradjon az emberekben rossz érzés, hiszen a jó turizmus szakember szerintem hosszú távon gondolkodik, és hosszú távon szeretné a fogyasztóit megtartani, és ez esetben azért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy jó emlékekkel menjünk el.
Megpróbálnak kompenzálni, és ez nagyon helyes is, tehát ez nagyon szimpatikus megközelítés, amit mondtál. Amiről én még itt az előbbi kapcsán gondolkoznék, az, hogy mennyire jellemző, hogy akár egy utazási iroda, vagy akár egy szálloda szolgáltató azért tudja, hogy ez egy picit necces, amit ő erről ír, vagy erről állít. Mire gondolok? Egy lakás ingatlan hirdetésén is ugye természetesen a legjobb szögből, meg a legjobb fényekkel fotózza az ember, és akkor könnyű elképzelni, hogy ez milyen fantasztikus lett, és élőben más lett. Azt gondolom, hogy a szállodáknak a uszodái azok általában ilyen megnyújtott, ilyen fotók vannak, de hogy amikor leírom azt, hogy amit példának egyszer mondtad, 80 méterre van a tenger, és igazából az légvonal, akkor azért, amikor az ember leírja azt, akkor érzi azt, hogy hát azért ebből lehet, hogy lesz reklamáció.
Igen, szerintem ez akkor jellemző, amikor tömegeket utaztatnak be, vagy tömegeket fogad egy szálloda, és akkor azt mondja, hogy hát 10 emberből lehet, hogy 2 fog szólni, de 8 nem, és akkor bevállalja. De ahol nem ilyen tömegutaztatás van, és szívvel, lélekkel dolgoznak a turizmusban, és nem csak a gazdasági érdek a fontos, hanem van mellette társadalmi is, és értékteremtésre mindig erre lyukadok ki. Ott szerintem ezt azért nem csinálják meg. Tehát én azért bízom benne, hogy ott nem.
A valóság keretein belül azt ő megteheti, nyilván akkor van gond, hogyha az konkrétan nem igaz, tehát nincs ott tenger, vagy egy kikötő van, amiben nem lehet fürödni, de egyébként a tenger ott van, tehát ez inkább itt van, itt a necces.
Én is találkoztam olyannal, például mobil ház hirdetésnél, hogy nagyon jó szögből volt fotózva az a kis picike kis mobilház ott a horvát tengerparton, és úgy tűnt, hogy milyen szép, nagy és tágas. Nyilván odaírták a négyzetmétert is, de valahogy elkerülte az utazó figyelmét, és hát amikor meglátta, hogy a valóságban mennyire picike, akkor jogosan reklamált. De a tulaj pedig jogosan mondta, hogy ő pedig odaírta, hogy az hány négyzetméter.
Vegyük elő a colstokkot.
Az kinek a felelőssége, hogy a fotó mellett nem néztük meg a számokat is, ugye? Csak az ember azonnal vizuális dolgokra figyel oda először.
Ez is előfordul.
Én azt mondom, hogyha hosszú távon szeretnénk a bizniszben maradni, akkor érdemes korrektnek lenni. Ma a fogyasztók annyira tudatosak napjainkban, hogy úgyis észre fogják venni.
Én dolgoztam Londonban egy szállodában, talán még ezt a podcastban is már valamikor említettem korábban, ami egy nagyon jó helyen lévő hotel volt Londonban, és egy nagyon fura alakú épület. Egyébként egy ilyen, hát most itt mutatnám, de rádióban vagyunk, picit ilyen trapéz jellegű, és amiatt, hogy trapéz jellegű, egy teljes sornyi szoba, nagyon picike volt, emlékszem is, ezek a kettes végű, 202, 302, 400, ezek a szobák így egymás fölött, egy 8 emeletes épületbe. És pontosan tudtam, hogyha valaki oda becsekkolt, akkor én 5 percen belül fogok kapni egy telefont a recepcióra, hogy ezt mégis hogy képzeltük. Tehát egy teljes, nem tudom, mi volt a hirdetésben, tehát ezt hozzáteszem, de hogy abszolút tudtam azt, amikor kiadtam azt kettes végű szobákat, hogy hát ez, ahogy mondta, 10-ből 2 vagy 10-ből 8 azonnal fog telefonálni, hogy akkor adjunk egy másik szobát, és már mikor kiadtam, gondolkoztam, hogy fogok-e tudni erre jófélén reagálni, hogy van nagyobb szobám.
De biztos, hogyha jó modorban reagált a vendég, vagy kért tőled cserét, akkor megadtad. Ugye itt attól is függ a kommunikáció, meg az élmény, hogy ő a vendég, ugye milyen stílusban.
Nyilván, sőt, olyanra is emlékszem, hogy nagyobb felújítás volt, és ilyenkor a foglalásnál mindig mondtuk, hogy detájékoztatjuk, hogy a második emeleten zaj lesz, úgyhogy csak akkor jöjjön, hogyha biznisz.
Hát ez a korrekt, igen, erről beszélek, igen.
Sokat használjuk azt a kifejezést, hogy valami turista paradicsom. Mi az? Te, a te fejedben hogy élez, mikor mondjuk azt, hogy turista paradicsom egy hely?
A turista paradicsom előtt, vagy turista paradicsom szó kapcsán nekem egy egzotikus desztináció jut eszembe, vagy látok magam előtt egy fehér homokos tengerpartot, pálmafákot, kristálytiszta vizet, és hát ez a tipikus rekreációs helyszín. De síparadicsom is lehet turista paradicsom. Tehát
amikor... De valahogy úgy érezzük, hogy nincsenek ott mások, csak mi.
Persze, természetesen, és minden rólunk szól. Tehát, hogy mi vagyunk a középpontban, mi igényeinket akarja mindenki kielégíteni, a minden pincér ugye nekünk hozza a koktélokat. Tehát, hogy alapvetően ez a turista paradicsom. És akkor itt fókuszban a turista áll, és a turistának a pihenése, a szórakozása, és szerintem...
És van ilyen?
Persze, természetesen nagyon sok ilyen desztináció van, akár nyári desztináció, tehát ezek a tengerpartok, akár a téli desztinációk, a síparadicsomok, ugye? Tehát, hogy a hegyvidéken.
És ez nem vezet félre egyébként, vagy nem kelt olyan hamis illúziókat, ha valamire egy rásütik, hogy ez egy turista paradicsom, akkor azért az rásütik-e, mert én is most persze manipulálok a kifejezéssel, de hogy az felső polcra tesz valamit, hogyha az ember úgy érzi, hogy egy turista paradicsomba megy?
Nem érzem, vagy nem gondolom.
Jó, akkor menjünk turista paradicsomba, hogyha tehetjük. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról itt a Rádió Café 98-on. Megköszönöm dr. Kulcsár Noéminek, Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi docensének, a Turizmus Intézet vezetőinek, hogy itt volt és elmondta ezeket.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióhallgatóktól köszönünk el, folytatjuk a beszélgetést a podcast felületen, úgyhogy akinek kedve van, és mélyebben érdekli ez a turizmus és manipulációs téma, jöjjön velünk át oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.